A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom Pál apostol első korintusi leveléből, a 15. rész első 11 versét. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkadottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, vagy majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők, így prédikálunk, és ti így lettetek hívőké. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását, megtartását, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Isten, a húsvét örömhírért. Áldunk azért, mert te Úr vagy, legyőzhetetlen Úr vagy, aki győzelmet arattál a halál felett. Köszönjük, hogy ezért élő Istenünk van, és megszólíthatunk téged, sőt, te előbb szólsz mi hozzánk, mert élsz, mert Úr vagy. Istenünk, te látod azt is, hogy azért nem mindig jár át emiatt olyan nagy öröm minket. Sajnos nem mindig tudjuk átélni ennek a jelentőségét. És ezért is kérünk, hogy te legyél itt közöttünk, és könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtunk, hogyha kemény a szívünk. Könyörülj, hogyha bűnterhel minket, és emiatt nem tudunk rád nézni. De kérünk, hogy mindenképpen legyél itt velünk. Te legyél az, aki segítesz minket a megértésben, aki segítesz abban, hogy eljusson a te üzeneted egészen a szívünk mélyéig. Így kérünk, hogy legyél velünk, egész közösségünkkel, áldj meg minket és szentelj meg a te igéd által. Amen. Fennállva hallgassuk Isten igéjét. János evangélium a 20. részéből, a 11. verstől a 18. versig. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ülött fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt, az egyik a fejtől, másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hogy hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, azért így szólt hozzá: Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította: Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbuni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta tanítványoknak: Láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, tegnap már hallottuk ennek a történetnek az előzményét. Hallottuk azt, hogy Magdalai Mária korán reggel még sötétben elment a sírhoz, és ott megdöbbenten vette észre, hogy a sír üres. Majd hívta a két tanítvány, Pétert és Jánost, hogy nézzék meg. Bementek, látták összehajtogatva a lepleket, majd egy idő után hazamentek. Most pedig Mária ott maradt egészen egyedül a sírnál. Mária Magdaléna kettős törést élt át ebben a pillanatban, kettős traumát. Először is maga a haláleset miatt, mert elveszítette az ő mesterét, akit szeretett. Tegnap hallottuk, hogy akinek a gyógyulását köszönhette, akit egészen több időn keresztül követte hűséges tanítványaként, el egészen a Golgotáig, ott aztán segédkezett a halott sírbatételénél, és azután asszonytársaival együtt pedig illatos keneteket vásároltak, hogy azzal kenjék meg Jézus testét. Szerette tehát Jézust, és nagyon fájdalmas volt neki ez a veszteség, hogy meghalt a mester. És valószínűleg azért is ment oda a sírhoz, hogy kicsit gyászolja ezt a szeretett szemét, ott legyen a holttest közelébe, miközben végzi a szokásos temetési szertartást, de együtt legyenek, felidézzem az emlékezetébe az eseményeket, kicsit elmélkedjen. És odaért a sírhoz, és nincs test, nincs akit tudna gyászolni, aki mellett tudna merengeni. Kányádi Sándornak van egy vers sora, ami szerintem ide illik, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Mária valószínűleg ebben a percben ennyire árva, legárvább lehetett, akinek még a holttest sem volt ott, aki mellett gyászolhatott volna. Teljesen vigasztalan állapotba került, és akkor nem tudott más tenni, mint hogy átadta magát a könnyeinek. És ebből látjuk, testvéreim, már most, hogy a húsvéti üzenet sajátos módon, furcsa módon, könnyekkel, sírással kezdődik. És ez nekünk is üzenet lehet a mi számunkra is, mert húsvét nem egyfajta erőltetett örömről szól. Nem arról, hogy ugye tudjuk mi keresztények, hogy ilyenkor mi történt, tudjuk, hogy Jézus feltámadt, és hogy ez egy örvendetes esemény, és ezért illik is örülni. Csak hát igen, tudjuk, hogy nem mindig olyan könnyű az, hogy átjárja a szívünket, hogy valóban nyitottan tudjunk e felé, az örömhír felé viszonyulni. Hát ezért úgy teszünk, mint aki örülne. De nem erről van szó, nem egy erőltetett örömről van szó, és ez nagyon felszabadító lehet mindannyiunk számára. Nekem nagyon tetszik, bizonyos gyülekezetekben úgy ünneplik a húsvétot, hogy már hajnalban, még sötétben elkezdődik a liturgia. Egy pár gyertyát meggyújtanak, aztán egyre többet végül mindenkinek a kezében, és akár ott éghet a gyertya. És ez jelképezi azt, hogy a majdnem teljes sötétségből aztán világosság lesz, a sötétségből, amikor megjelenik a világ világossága, feltámad a világ világossága Jézus Krisztus. És ebben a történetben is az elején ugye sötétséget látunk. Sötétség van Mária szívében is, tele fájdalom, bánat, szomorúság, gyász. És aztán ez a komor állapot, lelki állapot átváltozik valahogy egy nagy örömmé, egy örömteljes állapottá, földön túli örömmé. Húsvéthoz tehát hozzátartoznak a könnyeink is, de ugyanúgy a vigasztalásunknak is megvan az esélye, ha mi is találkozunk a feltámadottal, bár találkoznánk velem. És mint ahogy Mária őszintén sírt, úgy mi is megvallhatjuk Isten előtt őszintén az érzéseinket. azok miatt, amik miatt nyugtalanok vagyunk, vagy amik mostanában felháborítottak, indulatba hoztak. Nemrég egy öreg otthonban is erről az igéről beszéltem, és ott az egyik néni istentisztelet után elmesélte a fájdalmait, és jó hevesen, indulatosan adta mindezt elő. És gondoltam magamból, hogy akkor biztos az istentisztelet ennek a részi, vagy a prédikáció ennek a részével azonosulni tudott. És mondtam is, hogy ezeket az érzéseiket is oda helyezheti Isten elé. De azt is oda tárhatjuk elé, ha úgy érezzük, hogy az idei húsvét valahogy nem az igazi, nem olyan, mint volt korábban, régen szebb volt, jobb volt, vagy teljesebb volt valami miatt. És oda helyezhetjük azt is, hogyha úgy gondoljuk, hogy hát most nem is tudunk annyira örülni, olyan sok teher nyomja az életünket, miért is tudnánk örülni egy ilyen helyzetben, vagy egy ilyen országban, megfáradtunk az élet súlyai alatt. De milyen jó az, hogy ahogy vagyunk, úgy mehetünk Isten elé, és hozhatjuk minden sírásunkat, minden fájdalmunkat, panaszos gondolatainkat, érzéseinket. És ahogy a Magdalai Mária Jézus közelében akart lenni, ha más nem, a halott Jézus közelében, ugyanúgy mi is elgondolkodhatunk azon, hogy vajon fontos-e annyira Jézus, hogy az ő közelségét keressük a fájdalmainkban is. Eljutunk-e legalább erre a szintre? Mert lehet innen tovább fejlődni is, lehet ebből tovább is lépni, és ebből aztán születhetnek nagy felismerések, nagy istenélmények, amik meg tudnak határozni minket egy egész életre, meg tudnak változtatni egy egész életre. De persze ennek az ellenkezője is igaz lehet. Az is lehet, hogy megmaradunk a magunk bizalmatlanságaival, vagy reménytelenségeivel, és hát ez bizony akadályozni tud abban, hogy befogadjuk a húsvéti örömüzenetet. Húsvétkor Jézus azoknak jelent meg, és húsvét után, akiknek addig is volt közük Jézushoz, akikkel addig is kapcsolatban volt, akik közel álltak hozzá, és vágytak ő utána még nagypéntek után is, akik kritikusan méregették őt, és azt kiabálták nekik gúnyosan, hogy szálljon le a keresztről, hogyha annyira nagyhatalmú ő és valóban az Isten fia, azokról nem tudunk, hogy megjelent volna nekik Jézus. Persze azt nem tudjuk, hogy a pünköstkor bekövetkező nagy megtérésbe ne lettek volna ezek az emberek, de a húsvét utáni megjelenések között nem olvasunk. És ugyanúgy a mai embertől sem idegen ez a távolságtartás, feltámadás, hát ugyan már azért ez mégiscsak túlzás, az ember nem szokott csak úgy visszatérni a halálból. Nem tudom, a testvérek mennyire hallottak ilyen statisztikákat, amiket vallásos vagy magukat vallásos emberek közében végeztek, és azt mérték, hogy milyen szintű a feltámadás hit templomba járó emberek között, és nem tudom a pontos számot, de megdöbbentően kevés. Úgy tűnik, hogy még a magukat vallásosaknak tartók körében is nehéz elfogadni ezt a tényt, hogy történt egyszer, legalább egyszer Jézus Krisztuson keresztül feltámadás. Ezt a legnehezebb elfogadni az embereknek valószínűleg azért, mert ez aztán végképp nem fér össze az emberi logikával. Lehet tehát így is kételkedni, de lehet úgy is, hogy majd hiszek én Istenbe, hogyha tesz valami csodát, hogyha hirtelen meggyógyít, vagy rendbe hozza a családi életemet, akkor biztos fogok hinni. Fontos tehát látni magunkat, hol vagyunk, hol vagyok én, ott a kereszt, vagy a sír közelében, ott sírok, ott keresgélek célt, reményt, vagy valahol egészen távol magamban puffogok, és szidom Istent az elrontott életemért, és leszek egyre keményebb. Hol vagyok én jelen a húsvéti történetben? Hol vagyok én mai ember, de aki mégis bele tudok helyezkedni ebbe a 2000 éves történetbe? Jó ezt átgondolni magunk számára. A másik nagyon érdekes momentum itt ebben a történetben, hogy Mária, amikor meglátja a két angyalt a sírboltban, akkor furcsa mód kialakul egy természetes beszélgetés közöttük. Az angyal megszólítja őt, és Mária, mintha mi sem történt volna, válaszol. Egyáltalán nem úgy tűnik, mintha ő angyalokkal beszélgetett volna. Más evangéliumokban meg azt olvassuk, hogy amikor megjelenik az angyal, és ott vannak jelen az emberek, akkor azok igencsak megijednek, megrémülnek, szinte holtra válnak, és Mária meg ehhez képest teljesen nyugodt maradt. Mi a különbség vajon? Mária láthatólag nem fogta föl, hogy kikkel is áll szóba. Annyira csak a saját bánatával volt elfoglalva, mint hogyha egy hályog lenne a szemén. De biztos ismerős nekünk is ez az állapot. Ér valami kellemetlen dolog, egy hír, egy rossz hír, vagy történés, és olyan, mintha fejbe vernem, csak kóvályogni tudunk, és azt se tudjuk, hogy hol vagyunk. Ha szólnak hozzánk, nem halljuk meg, ha jön szembe valaki az utcán, akkor nem ismerjük meg az ismerősünket. Van ilyen, amikor se nem látunk, se nem hallunk, csak egyedül a saját magunk baját látjuk a szemünk előtt. Saját sérelmeinket, családi bajainkat, anyagi problémáinkat, vagy egyszerűen csak be vagyunk csavarodva saját terveinkkel, céljainkkal, és nem tudunk azon kívül látni. De még esetleg, ha így is vagyunk jelen az Isten tiszteleten, még hogyha nehezünkre is esik a kifelé, vagy főleg a felfelé tekintés, még akkor is megtörténhet az a csoda, mint a történetünkben, hogy az angyali szót felváltja egy másik hang, méghozzá a feltámadott Úr szava. Ez valóban egy csoda. Mária persze őt sem, Jézus sem ismeri fel, csak akkor is hajtogatni tudja, hogy mit akar ő, hogy hol van a test, mondja is Jézusnak, Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. És Jézus egy ponton csak egyetlen szót szól, Mária. Nem kezd el egy kisebb tanítást folytatni, nem mondja, hogy elnye, Mária, nem látod, hogy képtelen vagy saját magadon kívül tekinteni, miért nem tudsz egy kicsit nyitni a külvilág felé, és különben is nem veszed észre, hogy egy kis értéket keresel itt folyamatosan egyfolytában, a nagyobb értéket meg észre se veszed, milyen dolog ez. De testvéreim, ez az elképzelt feddés a mai fogyasztói emberre is érvényes lehet. Tapasztaljuk azt, hogy milyen sok ember van, aki a tárgyi, anyagi világ bűvkörében él, és ennek van értéke a szemében. Emberi kapcsolatok, vagy Isten keresése meg aztán szóba sem jön. Egy-egy tárgy beszerzése még igen, de Isten vagy a másik emberrel való kapcsolat rendezése, az már nem fér bele. De biztos vagyok benne, hogy Jézus az ilyen embert is szereti, az ilyen embereket, és a mai fogyasztóknak sem akar kevesebbet mondani, mint ennek az asszonynak, pedig az csak egy szó volt, a néven szólítás szava. Ha pedig Jézus megszólítja a tárgy és pénzközpontú embert, akkor az ilyen ember is fogja tudni, hogy mi, ki az igazán fontos, és mi a kevésbé fontos. De térjünk vissza, hogy mi tehát egyedül az, ami Mária szeméről leveszi a hájogot. Az, hogy Jézus, a feltámadt Jézus néven szólítja őt. És nekünk is ez lehet az egyetlen bizonyosságunk arra nézve, hogy valóban volt feltámadás, hogyha meghalljuk a feltámadott szavát, aki éppen megszólít minket. De hogyan tud megszólítani? Máriát egy nagyon nehéz, gyászos helyzetben szólította meg, más tanítványokat másképp. Tamás például a kételyein keresztül. De mindenkit úgy, amilyen helyzetben éppen van. Mindenki közöttünk is el tudná mondani a saját történetét. Van, akit fiatal korában már megszólít az Úr, meghallja ezt a hangot. Lehet, hogy azért, mert olyan családban sikerült felnőni, ahol ezt hallottam, átéltem. De én például viszonylag hamar én is meghallottam, de nem olyan családban nőttem föl. Van, akinek nagy mélységeket kell bejárni ahhoz, hogy ez a megkeményedés az ember szívéről lejöjjön és meghallja a szót. De lehet, hogy valakinek nagyon sok lelki vagy értelmi vívódáson kell keresztül menni ahhoz, hogy már ne csak a saját gondolatait hajtogassa, hanem teret adjon az isteni szónak is. Van, aki meg csak a halálos ágyán hallja meg. Mindenki tehát más-más helyzetben, amiben éppen van, de a legfontosabb, hogy halljuk meg az ő személyes, megszólító szavát. Van, akinek vigasztalásra van szüksége, valakinek erőre, van, akinek bűnbocsánatra, és Isten tudja, hogy éppen mire az adott helyzetben, mire van szükségünk. Hogyha vigasztalásra, akkor ő megvigasztal, de lehet, hogy nem is tudjuk, hogy mire van szükségünk, és ő vezet rá arra, hogy bizony meg kellene bánni egy bűnt az életünkben, és elvezet rá, és készségesen ad is bűnbocsánatot. Bár eljutnánk a mostani ünneplésünkbe, mi is idáig a csodáig, hogy meghalljuk a feltámadott Urunk szavát, saját könnyeinken, saját berögződéseinken túl. Így, ha meghalljuk az ő szavát, akkor egyértelművé válik, hogy ő él. Hát hogy ne élne, ha egyszer tud szólni hozzánk egy halott valaki, képtelen arra, hogy szóljon mi hozzánk. Ő él, és ma is lehet találkozni vele, és ma is meg akar szólítani. De mi van ebben az egy szóban? Milyen mögöttes dolgok lehetnek ebben az egy szóban, amikor Jézus megszólította Máriát a nevén? Biztos nagyon sok minden, én csak egy párat gyűjtöttem ki. Egyrészt, hogy ez egy ismerős hangként hallatszódott Mária fülében, szívében, ismerős hang. Olyan jó az, amikor olyan történeteket lehet hallani emberek életéről, hogy nem is kell feltétlen templomba járó embernek lennie, de úgy meséli el, hogy amikor meghallotta ezt az isteni hangot, mégis olyan ismerős volt számára, és rájött, hogy ezután az Isten után vágyódott már ki tudja mióta. Ez volt a mély belső vágya, csak nem merte magának beismerni, nem vallotta be magának. Mindig mással volt elfoglalva, és aztán Isten valahogy megállította őt, és érthetővé tette a szavát számára. Igen, így vagyunk teremtve, hogy ezt a hangot ismerősként fedezzük fel, aki először is hallja meg, az rá fog jönni, hogy de hát ez nem egy idegen hang, ez egy ismerős hang. Aztán a másik, hogy ebben a jézusi szóban, megszólításban benne van az, hogy Mária, én nem akartalak tégen magadra hagyni, nem is vagy egyedül, hát lásd meg, hogy én itt vagyok veled. És erről minket is biztosítani tud Istenünk, hogyha szól hozzánk egy bizonyos helyzetben, ha más nem a jelenlétéről biztosít, hogy én itt vagyok veled. Nem igaz, hogy magadra vagy hagyva, itt vagyok. Nem igaz, hogy nincs reménység, hát emeld fel a fejed és meglátod. Nem igaz, hogy összeroppansz, mert én most erőt adok neked. Itt vagyok veled, vedd észre. Aztán persze ebben a megszólításban ott van a személyesség. Ahogy Jézus ismerte Máriát, ugyanúgy mindannyiunkat ismer. Nem arctalan tömegek vagyunk előtte, nem plusz egy ember, akik elfoglalunk egy széket itt a templomba, vagy akik javítjuk a statisztikát, hogy mégsem olyan pogány nép ez a magyar Mindannyian személyesen fontosak vagyunk neki, azért voltunk vagy vagyunk megteremtve, hogy kapcsolatban éljünk vele, és ezért akar megszólítani minket. Ha pedig ez megtörténik, akkor egyrészt megnyugvást is kaphatunk, de nem csak ezt, ennél sokkal többet. A Prokristen és az igehirdető mondta, hogy ha csak ennyi lenne a hit gyümölcse, hogy megnyugvást kapunk, akkor igaza lett volna Marxnak, hogy a vallás az ópium. De nem csak erről van szó, hanem sokkal többről. Ha meghalljuk Jézus szavát, akkor ez új életet jelent, új célt. Most már tudom, hogy miért élek, tudom, hogy kifelé tartok, tudom, hogy kinek a kezébe fog majd megnyugodni az életem, testem és lelkem egyaránt. De addig is itt van feladatom. És Mária is feladatot kapott a feltámadottól. Menj el, és mondd el nekik, mondd el a tanítványoknak, amit itt átéltél. Mária volt az első, akinek megjelent a feltámadott Úr. Ő volt az első hírvívő, aki örömmel megvihette a hírt ezt a többieknek, amit átélt. És el tudom képzelni, hogy milyen lelkesen és boldogan tette meg ezt az utat, örömmel, hogy elmondhatja, hogy láttam az Urat. De azért arra is emlékezzünk, hogy ez a Mária mégiscsak egy asszony volt, abban az időben pedig egy asszonynak a szava olyan túl sokat nem számított, üres fecsegésnek tartották. És mégis Jézus őt bízta meg először, utána persze férfiakat is, de először mégiscsak őt bízta meg Jézus. Vagyis ez azt mutatja, hogy ebben az új életben ezek a társadalmi berögződések már nem érvényesek. Jézus újat teremt ebben is, valami új felé mutat. Testvéreim, látjuk tehát ezt a folyamatot, ahogy egy bánattól elgyötört asszony végül eljut odáig, hogy örömhírt vigyen el a többieknek. A húsvéti üzenet fontos része, tehát ez a küldetés is a mi számunkra is. Mert hiszen azért lehetünk mi is itt, azért élhetünk hitben, azért hallhattuk meg már Jézus szavát, mert 2000 évvel ezelőtt voltak olyan emberek, akik továbbadták ezt a hírt. Továbbadták sokaknak, és így elterjedhetett. Tehát, hogyha mi is meghalljuk az ő szavát, akkor lássuk meg a mi felelősségünket is, hogy mi is tudjuk mindezt továbbadni azoknak, akik még nem élték ezt át. A többieknek, másoknak is van esélyük arra, hogy rendbe jöjjön az életük. Ők is találkozhatnak Istennel, ők is meghallhatják az ő szavát. Bár csak minket is átjárna belülről, nagyon lelkesen ez az üzenet, a feltámadásnak az örömhíre, és hogy bárcsak ne tartanánk meg magunknak, hanem tudjuk a környezetünk számára is továbbadni. Mert nincs nagyobb öröm annál, mint hogyha részesei lehetünk annak, hogy valakinek az életébe megszületik az igazi húsvét, vagyis meghallja a feltámadott Úrnak a szavát. Ez a küldetésünk pedig persze, hogy nem csak mára, nem a húsvét maradék részére vonatkozik, hanem az életünk minden napján is érvényes ez. Így áldja meg Isten az idei húsvétunkat, és emlékezzünk arra, hogy mindig van lehetőség találkozni a mi Urunkkal, aki él, aki feltámadt, és aki nagyobb Úr a halálnál, ezért legyen az övé minden dicsőség, hálaadás és tisztesség. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te számon tartasz minket, és meg akarsz szólítani egyen-egyenként, külön és együttesen is minket. Hálát adunk neked azokért a pillanatokért, azokért az alkalmakért, amikre emlékszünk, hogy jelen voltál az életünkbe, megszólítottál, erőt adtál, vigasztaltál. Köszönjük ezeket az emlékeinket. Köszönjük az első megszólításnak az emlékét, amikor egyáltalán felismerhettük a te hangodat, ismerősként fogadhattunk téged. Istenünk, kérünk azért, hogy hogy helyezd a szívünkre komolyan azt, hogy küldetésünk van, és hogy adjuk tovább azt az örömhírt, amit mi is kaptunk, és tudjunk ebben az örömhírben, ebben az új életben élni. Kérünk azért, hogy a környezetünket hadd tudjuk a szívünkön viselni. Mindenkit, aki ott él körülöttünk, és látjuk azt, hogy az életükben szükségek vannak, mert nem ismernek téged. És kérünk a mi gyülekezetünkért, kérünk az itteni szükségekért, kérünk betegjeinkért, kérünk azokért, akik nagyon nehéz helyzetben vannak, nagyon nagy fájdalmakat élnek át, kérünk állj ott mellettük, legyél velük, és add nekik a te békességedet. És kérünk, hogy adj erőt mindazoknak, akik csak a te erődből tudnak élni, mert amúgy nagyon nehéz a helyzetük. Kérünk Istenünk, egész magyar népünkért, te látod, hogy mennyire nem a húsvéti örömhír jellemző erre a népre, hanem inkább egyfajta letargia. Kérünk azért, hogy te rázz fel minket, és add, hogy a te örömüzeneted befogadásra találjon ebben a népben, és így adj erkölcsi és minden más felemelkedést. Kérünk, édesatyánk, egész világunkért, mindenhol, ahol baj van, háború, katasztrófa, legyél ott a te kegyelmeddel, és őrizd minket. Kérünk, hallgass meg a szívünk csöndben elmondott imádságát.